Először a tavalyi év végével kezdjünk. Ha csak a decemberi inflációs adatokat nézzük, akkor ott 4%-ot látunk. Ez sok évi átlagnál magasabb az elmúlt évekből. Mi történt decemberben?
Ebben vannak hazai elemek, és vannak természetesen nemzetközi elemek is. Az egyik a hazai, hogy tavaly, ez ugye 2019-et kell érteni tavalynak, a tavaly az benzinárak, azok magasra mentek, ezzel szemben 2018-ban, tehát egy évvel korábban a benzinárak pedig relatíve alacsonyak voltak. Ennek következtében maga a benzinár az meglökte az árindexet. Na most volt egy másik ága a dolognak, ami azért nem ilyen egyszerű, hanem sokkal bonyolultabb, ez az élelmiszeráraknak az alakulása, mert az élelmiszerárak azok elég trendszerűen, elég erőteljesen emelkedtek a tavalyi évben. Tehát ott már nem lehet arra fogni, hogy az előző év miatt vannak erőteljes áremelkedések. Ott az élelmiszerárak körében egy erőteljes áremelkedés történt. Ez lényegében tartós, vagy legalábbis egy nagy részében tartós áremelkedési trend. Persze ebben is vannak azért egyedi elemek, például ugye a hús árak, azok hát egy nemzetközi probléma miatt valójában emelkedtek nagyon, de más területeken viszont azért az élelmiszer áremelkedés ugyancsak erőteljes volt, tehát magyarul nem lehet csak a húsra ráfogni ezt a dolgot.
És hogyha az egész éves adatokat vizsgáljuk, akkor ez ugyanez a magyarázat? Ugye a 2019-es teljes infláció az 3,4%.
Így van, 3,4%, ugye ez még belefér az MNB tolerancia sávjába, mert az MNB ugye úgy gondolkodik, hogy 2-4% között elfogadható az áremelkedés. Ez még benne van, de azért látni kell, hogy az előző évekhez képest ez egy jelentős elmozdulás, és ha nézzük a folyamatot hosszabb távon, akkor azért azt lehet látni, hogy a magyar áremelkedés, a magyar infláció az kiugróan magas Európában, tehát európai országokban ilyen magas infláció lényegében sehol nincs, mondjuk a román infláció az időnként hol alacsonyabb, hol egy picit magasabb, mint a miénk, és az utolsó hónapban, tehát a tavalyi utolsó hónapban, decemberben a cseh infláció is megugrott, tehát azért ebben nem csak mi vagyunk ezen az élen, egy olyan élen, amin azért nem kellemes a társadalomnak, mert a társadalomnak nyilván az infláció növekedése az kellemetlen.
És ebben a helyzetben mit tehetne a Magyar Nemzeti Bank, vagy a kormányzat gazdaságért, gazdaságpolitikáért felelős szakemberei? Mi lehetne a megoldás? Vagy kell egyáltalán valamit tenni?
Hát ugye ez egy nagy kérdés, hogy kell-e valamit tenni, vagy nem. A magyar kormány elhatározta egyelőre, hogy nem tesz semmit. Ennek van egy elgondolása ennek a kormánynak. A kormánynak az az elgondolása, hogy minden áron a gazdasági növekedést magasan akarja tartani. Mindenki tudja, hogy az a tavalyi 5%-os növekedés az nem ismétlődhet meg, de azt mindenki nagyon szeretné a kormányzatban, hogy azért 4% környékén maradjon a gazdasági növekedés. Na most a gazdasági növekedés viszonylag gyors üteméhez, ugye beruházások kellenek egyfelől, és a beruházásokhoz pedig alacsony kamat kell. Ha alacsony kamat van egy országban, akkor azért viszonylag könnyebben tudnak beruházni, fejleszteni a cégek, és ezt a magyar kormány egyértelműen preferálja. Ezért, és ez természetesen nem csak a magyar kormány, hanem az MNB is. Az MNB ugye alkalmazkodik ehhez a kormányzati törekvéshez, 0,9%-on tartja ugye a hivatalos alapkamatot, és sőt a tényleges bankközi kamat az még ennél is alacsonyabb, az 0,1-0,2% környékén van. Tehát az MNB igyekszik minél alacsonyabb kamatot tartani a bankközi piacon, és ennek nyilván hallása van a nem csak bankközi piacra. Persze a piaci, tehát mondjuk a különböző bankoknak a piac kamatai, azok jóval magasabbak, természetesen ott 2-3-4%-ok is léteznek. Na most ugye ebben a felfogásban, amit a magyar kormányzat képvisel, ebben az a lényeg, hogy a gazdasági növekedésre koncentrál, Egy ilyen helyzetben nyilvánvalóan, mivel együttesen igen erőteljesek a béremelések, még mindig valamit ugyan lassultak az elmúlt pár évhez képest, de valójában még mindig olyan 7-8, reálértékben 7, inflációval együtt 10%-os béremelkedés van a magyar gazdaságban, ez pedig húzza felfelé az árakat természetesen, tehát a lakossági szféra is jelentősen belejátszik ebbe a folyamatba. Inflációt csinál tulajdonképpen azáltal a kormányzat és az MNB. Finoman, nem nagyon durván, nem nagyon erőteljesen, de mégiscsak inflációt csinál annak érdekében, hogy a gazdasági fejlődést az hát gyorsítsa. Ugye az infláció fékezésére számít most a Nemzeti Bank. A Nemzeti Bank egyelőre azt mondja, hogy nincs ilyen probléma. Ő azt gondolja, hogy az idei év első felében valamelyest fékeződni fognak ezek a folyamatok. Hát persze ezt majd meglátjuk, azért nem ennyire egyértelmű a dolog, de mindenképp egy ilyen helyzetben ugye az árak fölfele elindulnak, és ennek következményeként a forint pedig gyengül.
Ez most egy nagyon laikus kérdés lesz, de szerintem ez a hallgatóinkban is felmerülhet. Akkor van-e értelme a béremelésnek, hogyha az a következménye, hogy infláció lesz, és tulajdonképpen akkor csak néhány százalékkal keres többet egy átlagember, mint hogyha nem lenne infláció?
Hát ugye ez először is nem egy ilyen kihirdethető dolog, hogy akkor mostantól kezdve nem emelünk annyi bért. A magyar bérszínvonal az lemaradt egy picit az Európai Unió hasonló országainak, V4 országainak mondjuk például a bérszínvonalától. Tehát egy bizonyos ideig, és azért ez a bizonyos idő most már olyan 4 év, tehát egy bizonyos ideig egy gyorsabb bérnövekedés az beleférhet a magyar gazdaság mozgásába. Azt gondolom, hogy most már nem nagyon. Tehát most már egyébként mert ugye ez leginkább nem a nagy cégeket érinti, a nagy cégek azok, különösen a nemzetközi nagy cégek könnyedén elbírák ezeket a béremeléseket, a nagy magyar cégek is többé-kevésbé, de igazából a kicsi és közepes cégek sújtja ez a dolog, mert ezeken a területeken azért messze nincs ilyen helyzet, hogy ők százalékos béremeléseket állandóan meg tudjanak tenni. Ez vagy arra kényszeríti a cégek vezetőit, hogy ismét zsebbe tegyenek pénzt, tehát kevesebb adó kerül akkor a magyar államkasszába, vagy pedig arra kényszeríti őket, hogy alacsonyabban emeljék a béreket, de akkor meg elmennek a munkavállalók. A munkavállalóknak nagy lehetősége van a jelenlegi piaci körülmények között, könnyedén azonnal át tudnak menni egy másik helyzetre. Tehát magyar kormánynak és a Magyar Nemzeti Banknak egy enyhén inflációs politikája van. Ez, ha megmarad ezen a szinten, hogy olyan pár százalékot minden évben gyengül a forint, ez még elképzelhető, de sokan tartanak azért attól, hogy ez egy idő után a nemzetközi piacokon is megindítanak áremelkedéseket, már mi úgy értem, hogy a forinttal szembeni emelkedéseket, és akkor bizony fölgyorsulhat ez az inflációs, mármint a forint inflációjának a folyamata.
Azt kérem, hogy próbálja meg elmagyarázni a hallgatóinknak, hogy mindehhez, amiről most beszéltünk az inflációhoz, hogyan kapcsolódik, ha kapcsolódik az, amit az euróval látunk ismét, hogy most már 340 forint közelébe jutott az euróforint árfolyam.
Hát ugye egész egyszerűen, hogyha jelentős bérnövekedés van, akkor ennek az a következménye, hogy a külföldről beérkező termékek, azok relatíve emelkedik az ár ebben a tekintetben, ugye? És ennek az a következménye, hogy akkor a forint árfolyam az gyengül az euróhoz képest. Ez egy teljesen egyszerű és egyértelmű folyamat. Tehát az állíthatná meg ezt a folyamatot, hogyha lelassulnának azok a folyamatok, amikről az előbb beszéltem. Tehát ha lelassulna például a bérnövekedés, vagy lelassulna vagy változtatna az MNB azon a politikáján, hogy ő nagyon alacsonyan akarja tartani a kamatot. Ma nincs Tehát jelenleg nincs olyan szándék a kormányzati központokban, hogy egy ilyen változtatást ne csináljanak. Nem okoz egyébként ez egyelőre nagy problémát azért, mert igaz ugyan, hogy a forint gyengül, de valójában a devizában való Magyarországon belüli különböző áramlások azok lényegesen alacsonyabbak, mint voltak mondjuk 10 vagy 15 évvel ezelőtt. Tehát mostanság az eurónak a magyar belföldi különböző tranzakciókban a szerepe sokkal-sokkal kisebb. Nem jellemzően nem euróban vásárolják a lakásokat, stb. Természetesen vannak olyan dolgok, amiket azért euróban csinálnak. Például a bérleti díjak, azok nagyon gyakran euróban vannak megjelölve, de ez nem annyira nagy összeg, nem akkora jelentőségű, hogy ez meg tudná nehezíteni a gazdaságnak az előrehaladását.
És van olyan lélektani határ, mondjuk a 350 forintos árfolyam, amire már valami lépést kell vagy kellene tennie a MNB-nek, gazdasági szakembereknek, vagy szépen egy-egy forintjával így elkúszhat az euró akár tovább is, úgy, hogy a lakosságot ez valójában nem fogja felzaklatni vagy felkavarni?
340-ig ez el fog gurulni nagy valószínűséggel. Azért valamelyik részében biztos, hogy elérünk 340-et, vagy nem biztos, ilyet nem lehet mondani, hogy biztos, de nagyon-nagyon valószínű. Ha ez 350-re is fölmenne, az már azt gondolom, hogy problematikus lenne, tehát az már inflációs gazdaságpolitikát jelentene, amelynek azért vannak komoly hátrányai. Nem nagyon hinném, hogy a Magyar Nemzeti Bank odáig elengedné a folyamatot. Valahol, tehát ha ez ilyen jelentősen 340 fölé megy, akkor be kell avatkozni a folyamatba valamelyik ágon. Lehet, hogy az elején nem a kamatoknál, ugye nem csak kamattal lehet, hanem vannak más eszközök is. Tehát először lehet, hogy nem a kamatoknál történne ilyen beavatkozás, de ha ez például elmenne 350-ig, még egyszer mondom, ez nem biztos, hogy idén. Én nem gondolom, hogy ez idén megtörténik, de megtörténhet, nem lehetetlen a dolog. Akkor bizony kamatemelésre is, vagy kamat jellegű emelésre, mert ott is vannak mindenféle trükkök, szóval arra is sor kerülhet.
És hogyha már a jövőbe tekintünk, akkor az inflációra nézve 2020-ra a GKI mit prognosztizál?
A GKI az idei évben 3,5%-os inflációt jósol, ez a kedvező, hogy mondjam, előrejelzésünk, de nem zárjuk ki azt, hogy ennél magasabb infláció is bekövetkezhet. Ugye itt azért nagyon bizonytalan elemek is vannak ebben, ugye az egész beszélgetés. Remélem érzékeltette, hogy itt vannak pozitív és vannak negatív elemek, és egyelőre azért a negatív elemek súlya nagyobb, mint a pozitív elemeknek, de nem durván változtatja a helyzetet.
És akkor még egy kérdés, ami aztán igazán bizonytalan, csak kíváncsi vagyok, hogy mit gondol, ez érinti-e a magyar gazdaságot, vagy érintheti-e. Kína, koronavírus, ez bármilyen módon befolyásolhatja az európai gazdaságot, és ezen belül a magyar gazdaságot, akár az inflációt, akár bármilyen más módon ez befolyásolhatja?
Ugye maga a helyzet az csúnyán befolyásol nyilvánvalóan, de én ugye nem értek ahhoz, ez nem az én szakmám, hogy ez hogyan állítható meg, milyen módon állítható meg, milyen következményei tudnak ennek lenni. Azért az meglepne engem, hogyha egy bizonyos időn belül, tehát néhány hónapon belül nem tudnának ennek valami ellenszert találni, az meglepne, mert azért jó, persze idő kell hozzá, de egy ilyen történetben azért azt gondolom, hogy nagyon nagy erőket lehet mozgósítani azoknak az országoknak, akiknek persze van ehhez lehetőségük. Tehát ez nem magyar ügy nyilvánvalóan, de ez most csúnyán rontja a gazdasági folyamatokat. Tehát ez nyilván jelentősen csökkenti a turizmust, nem csak abban a térségben, de abban a térségben nagyon-nagyon durván. De igazából szép lassan a világon mindenhol egy picit csökkenti a turizmust, mert szép lassan majdnem mindenhol van egy-két ilyen megbetegedés, vagy legalábbis gyanú, és hát ugyan egyelőre a halálos áldozatok száma azért az egy Kínához képest azért az egy természetesen egyetlen halál sem elviselhető, de hát most ugye valahogy matematikailag nézve az nem egy olyan tragikus szám egyelőre, de ha ez felgyorsulna, akkor azt gondolom, hogy ez egész globálisan nagyon keményen befolyásolná a világot. A turizmus óriási tétel ma a világban.